Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró. Köszöntelek, Zoli, szeretettel.
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon sok érdekes dologról beszélgettünk már, ami vagy szorosan, vagy esetleg kevésbé szorosan, de kapcsolódik a jövőnkhöz, a folytatható, élhető jövőhöz. Ami témát javasoltál, nekem nagyon tetszik, és szerintem sokunkat foglalkoztat, az a paranoia, lélektana. Egyrészt az egyéni, másrészt a közösségi. Na most mit is értünk paranoia alatt?
Érdemes nyilván külön választani a kettőt, már csak azért is, mert egyrészt nem vagyok pszichológus vagy pszichiáter, tehát nem vagyok orvos vagy lélekszakértő. Azért kell külön választani, mert mint diagnózis az természetesen csak az egyén betegségére értelmezhető, úgy, mint mondjuk skizofrén paranoia, vagy paranoid személyiségzavar, vagy delúzív zavar, ezek az egyéni lélek betegségei, és ez egy gyógyszerrel, vagy ha személyiségzavarról van szó, akkor hát hosszú terápiás kezeléssel vagy szinten tarthatók, vagy gyógyíthatók, vagy ha nem is gyógyítható, de mondjuk gyógyszerrel karbantartható betegségek, és egészen más a közösségnek a paranoid működése, mondjuk inkább így. Szóval az egyik az egy diagnosztizálható klinikai esemény, vagy eset, vagy állapot, a közösséget ítézve pedig inkább egy ilyen sportos közösségi működési mód, viselkedési mód.
Tulajdonképpen, ha a paranoiát hallom én ezt a szót, akkor általában az ilyen berögzött hiedelmek jutnak eszembe, amiről meg vagyunk győződve, hogy úgy van, pedig kívülről nézve abszolút látszik, hogy nevetséges. Ha most nem betegség szintjén értelmezzük, akkor az egyén számára mit jelentenek ezek a berögzött hiedelmek, és miért jók, vagy összeesküvés elméleteket is nevezhetjük?
Rögeszménk sokféle van, és nem mindegyik paranoid. A paranoiás tévhiedelmeink, egyébként maga a szó is ezt jelenti majdnem teljes fordításban, azoknak az egyik legfájdalmasabb és leginkább jellemző közös vonása az, hogy ezek fenyegetőek az egyén egészségére, életminőségére, fizikai létére nézve szorongató, fenyegető, veszélyes tartalmakat föltételeznek. Tehát aki mondjuk ebben szenved, attól fél, hogy a szomszédai, vagy az ipar, vagy a kémszervezetek, vagy a osztályfőnöke, vagy mit tudom én, a főnöke az életére akar törni, el akar tőle menni valamit, akár az egészségét, akár vagyonát, feleségét akár, ami neki fontos. És ennek az elvesztésétől föl, tehát olyan rögeszme, ami egy ilyen nagyfokú félelemmel, fenyegetettségi érzéssel párosul, és annyiból valóban egy fixa ideje egy ilyen rögeszme, hogy sajnos a paranoiás gondolatok alig mozdíthatók. Szóval olyan kicsit, mint egy fekete lyuk, egy ilyen logikai fekete lyuk, ha bárhonnan próbálod logikailag megmozdítani ezt a rögeszmét, nem fog menni, sőt, bele fog illeszkedni abban a logikai mintázatba.
Tehát minél inkább szeretnénk rávilágítani arra, hogy valakinek nem valódi, hanem paranoid, úgymond valóságtól távol eső félelmei vannak, ahova megerősítjük inkább.
Nagyon gyakran igen, és ez rávilágít a paranoiának a lélektani alapjaira, vagy okára, vagy arra a belső motivációra, ami egyfelől magyarázatot adhat erre, ez pedig az, hogy a lélek, tehát a személyiség az elsősorban biztonságra vágyik, mint realitásra, vagy valóságmagyarázatra. Mindannyian érezzük szerintem gyakran, hogy megelégszünk néha bármilyen magyarázattal, csak az megnyugtató legyen. Szóval sokszor hajlandók vagyunk kompromisszumot tenni a valóság, a hiteles valóság rovására annak érdekében, hogy valami, tehát hogy biztonságban érezhessük magunkat. Na most a paranoiában szenvedő ember, vagy a paranoid módon gondolkozó közösség ugyanezt csinálja, ha valamit nem tud megérteni, olyan fájdalmas, vagy olyan bonyolult, félelmet, vagy elviselhetetlen szomorúságot, aggodalmat, szorongást vált ki belőle, akkor most, hogy nagyon felületesen fogalmazok, akkor mond rá valamit, akkor kitalál oda egy összeesküvés elméletet, egy teóriát. Valószínűleg azért lehet ez így. Nyilván olyan magyarázat érvényes, és ilyen szempontból egyébként van egyfajta védelmi, egy ilyen önvédő funkciója és a paranoid gondolkodásmódnak. Az a célja vele, az embernek, illetve a közösségnek, hogy védje magát. Még mindig jobb egy teóriában hinni, hogyha az nem is igaz, mint kiszolgáltatva lenni az ismeretlennek.
Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem, például azért gondoljuk, hogy a csíkhúzó repülő az mérget szór a levegőbe, mert hogy akkor azt érezzük, hogy lehet, hogy így van, de én átlátok a gondolatain, és tudom, hogy miről van szó. Ez nyújt biztonságot, hogy én tudom, hogy miről van szó.
Az internet világában nagyon sokan már azért is tolnak ilyesfajta összeesküvés elméleteket, hogy jól értesültnek, klassznak tűnjenek, de az egészen biztos, hogy igen, amikor a világ körülöttünk bonyolult és fenyegető dolgot tömkerege történik, gazdasági válságtól, fegyveres konfliktusok, klíma összeomlás, stb., akkor megnő bennünk az igény arra, hogy gyors, egyértelmű, leegyszerűsített magyarázatokat kezdjünk el követni, És igen, erre is igaz, hogy ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, amikor a repülőgép x ezer méter magasan szennyező anyagot bocsát ki, és azon lecsapódik a páratartalom, stb. Ezért ez beleillik egy olyan képbe, hogy a világ fenyegető, rossz indulatú, de én legalább tudom, hogy na ez van akkor, amikor a repülőgépek ilyen, meg ilyen mintázatú csíkokat húznak.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, rögeszmékről, összeesküvés elméletekről, egyéni, de leginkább közösségi paranoiáról beszélgetünk Kohóth Zoltán szakújságíróval, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kohóth Zoltánnal beszélgetünk tovább. A téma, amit választottál, örömömre, egy kicsit a rögeszmékről, összeesküvés elméletekről, a egyéni paranoiás gondolkodásról, de leginkább a közösségi, tehát a tömeges rögeszmés gondolkodásról beszélgetünk, hogy vajon miért alakul ki. Egy csomó mindent mondtál már az előző részben, hogyha túl bonyolult és átláthatatlan és fenyegető a világ, akkor kitalálunk ilyen úgymond összeesküvés elméleteket, amelyek ugyan továbbra is félelmetesek, de legalább mi tudjuk, és ezért ez egy kis biztonságot nyújt. Hogy egy picit jobban képbe legyenek a hallgatók, meg én is, mondj nekünk tipikus ilyeneket, amik a történelem folyamán megvalósultak.
Az, amit említettél, az egy eléggé közismert és elég jól megragadható. Sok minden ezen a bizonyos chemtrail témán megragadható. Ugye itt a chemtrailnél arról van szó, nagyon sokan, Amerikában talán 4-5% a lakosságnak óriási. Hát most gondolj arra, hogy a paranoiás betegek, tehát ami a klinikum, amiről beszéltünk, az legfeljebb a lakosság, mondjuk itt a nyugat-európai társadalmakról van szó, fél, legfeljebb 1%-a szenved paranoid személyiségzavarban, vagy skizofrén paranoiában például 1%. Ez hál' Istennek elég alacsony. De összeesküvés elméletben, például a chemtrailben 4-5% is hisz, sőt, vannak olyan felmérések, amik szerint összeesküvés elméletekben 10% a lakosságnak ilyen vagy olyan összeesküvés elméletben hisz.
Ebben biztos, hogy igazad lehet. Én rengeteg olyan értelmes, felnőtt, diplomás ember tudok, aki egyébként komoly szellemi életet él, aki meg van győződve róla, ez az úgynevezett chemtrail, hogy a csíkhúzó repülők azok az életünkre törnek.
Igen, és sokszor gondolkozom ezen a chemtrailen, az egyik barátom is, akit ismerek és szeretek, és eszméleten jókat vitatkozunk, ő is például hisz benne. És amikor eljönnek azok a kérdések, amikor előveszünk néhány olyan kérdést, amit persze meg kéne válaszolni ahhoz, hogy egy ilyen borzalmas összeesküvés igaz lehessen, akkor azért nagyon megbicsaklik. Tehát ha csak annyit mondok, hogy vannak olyan háttérhatalmak, akiknek érdeke az, hogy emberek ezreit, százezreit mérgezzék meg, akkor ez akár bele is passzolhat valamilyen globális összeesküvésbe, mert ugye vannak gazdasági, politikai, civilizációs, vallási konfliktusok, lehet, hogy valaki az életünkre tör, soha nem lehet kizárni sajnos. És ezért mondtam neked, hogy a chemtrail az egy jó példa, mert ugye most akkor érdemes végig gondolni egyrészt, olyan magasságban, olyan nagy az elszorulás, ezt tudom, a mezőgazdaságban óriási probléma a permetszert közel jutatni a növényhez, és ott 1-2 méteres magasságokról van szó, de már ott is gond, hogy a szél ne sodorja el a permetszert. Na most, hogyha több ezer méter magasan jár egy repülőgép, az egy természetfeletti csoda lenne azt lokalizálni, hogy az hol és milyen dózisban hasson, és kire. Ne vigye át a szél egy másik, mondjuk Európából, Afrikába akár.
A célba érjen az a bizonyos mérgező repülőcsík.
Meg hát olyan dózisban érjen, hogy az hatékony legyen. Azon kívül be kéne avatni a légtéri személyzetet, be kéne avatni az egész, ugye az alapellátásnál kéne kezdeni az egészségügynél. A házi orvosok ugye találkoznak egy csomó olyan beteggel, aki ettől az alumínium, nem tudom, bromid, vagy a felett, hogy mit vallanak ezek az emberek, hogy mi jön ki ezekből a gépekből. Az egészségügyben megjelenne, hogy egy csomó ilyen eset keletkezett, vagy azt el kéne hallgatni. De akkor el kéne hallgatni nem csak az alapellátásban, hanem a kórházi, a patológusokat, ugye boncolás során kiderülne azon kívül a tisztítóorvosi szolgálatot, a minisztériumot, szóval, hogy mondjam, több tízezer embert kéne csak a földön, hogy így mondjam, bevonni ahhoz, hogy ez ne derüljön ki. Ez az egyik. A másik pedig az, és ez megint általában, szóval itt az a logikai bookfence érdekes, hogy amikor elkezdesz tényleg részleteibe menni egy-egy összeesküvés elméletnek, akkor kiderül, hogy baromi nehezen megválaszolható kérdések tömegébe ütközöl. Ezekre általában nincs válasz, de ennek ellenére nagyon makacsul tartják magukat ezek a teóriák. A másik számomra nagyon leleplező jel, hogy ezekkel a nagyon divatos összeesküvés elméletekkel végső soron soha senki nem kezd semmit. Tehát én még nem hallottam olyat, aki valaha tüntetés szervezett volna, vagy igazán érdemi lépést azért, hogy derüljenek ki az úgynevezett UFO titkok, hogy a Trianon mögött lévő összeesküvéseket leplezzék le, hogy a chemtrail-el valaki kezdjen valamit, menjen oda, mit tudom én, a belbiztonsághoz, vagy a belügyminisztériumhoz, vagy a fene tudja hova, hogy ezt állítsák le. Volt egy parlamenti interpelláció néhány évvel ezelőtt, az volt az egyetlen. Tehát, hogyha tényleg ekkora lenne a fenyegetés, akkor lépnünk kéne, de hát senki nem tesz semmit. Tehát...
Gyanús, hogy ezek összeesküvés elméletek, amik egy kicsit a lélek a közösség megnyugtatására, önmagunk megnyugtatására szolgálnak. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval, egy kicsit az összeesküvés elméletekről, általában a közösségi paranoiás gondolatokról, téveszmékről beszélgetünk, a kialakulásuk okairól és megjelenési formáikról. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk. A témák hogyan és miért alakulnak ki a rögeszmék, legyenek azok egyéniek, vagy esetleg közösségi rögeszmék, hiedelmek, paranoiák. Ugye egy csomó mindent már említettél, de itt a szünetbe beszélgetve még egy jó néhány dolog eszedbe jutott, hogy miért jó, ha az ember paranoiás, vagy a közösség paranoiás módon gondolkodik, hogy őt meg akarják támadni valakik valahogyan.
El tudom képzelni, hogy sokan meglepődnek, amikor ezt a kérdést így vetett föl, már pedig ennek a kérdésnek abszolút van léti jogosultsága. Minden pszichérzavar, még a skizofrénia is, és aztán persze minden, hogy így mondjam, érettebb pszichológiai betegségnek van egy olyan értelme, ami megmagyarázható, rendben illeszthető be az embernek az életébe és a személyiség fejlődésébe, tehát a hipondriától kezdve az elfolytásaink, a projekcióink, a különböző téves valóságértelmezéseink mindig, mindegyik valahol azt a célt szolgálja, hogy az egyén belső integritását, hogyha lehet így mondani, tehát a belső egészséget, a belső épségét óvja addig, amíg a személyiség teljesen meg nem születik, ki nem bontakozik.
Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem, valamiért jó, legyen az egyén vagy közösség, valamiért jók, valamire használja, akár a személy, akár a közösség a rögeszmés gondolatokat.
Igen, gondolj arra, hogyha valaki úgy érzi, hogy elveszett a világban, fogalma sincs arról, hogy mi miért történik, miért veszíti el a munkahelyét, a családtagjait, miért lesz beteg, bármi, akkor lényegében, most lehet, hogy csúnyán mondom, de akármilyen magyarázat neki még mindig jobb, mint egy ismeretlen, kiszolgáltatott helyzetben lenni. Tehát az egyik funkciója, amiért mégiscsak megéri egy tévképzetet vallani vagy követni, az az, hogy legalább van egy magyarázata, tehát van egy kis komfort érzete, egy kis kényelem, egy kis belső biztonság érzete. Ez az egyik.
Tehát mindenképpen az ember magyarázatot szeretne arra, ami történik vele. Ez teljesen érthető.
Nem ismerünk olyan embert, aki megégszik azzal a válaszsal, hogy nem tudom.
Mi a másik vonulata, ami miatt ez jó?
A másik aspektus az szerintem jobban megragadható a közösségnél. Ugye, hogyha egy közösség mondjuk ugyanezzel a szóval éve paranoiásan hisz mondjuk egy ellene irányuló szervezkedésben, összeesküvésben, ilyen konspirációban, különben tök érdekes, hogy a konspirare latinul az azt jelenti, hogy együtt, azt hiszem, lélegezni, vagy sugdolózni. Spirare az lélegezni, tehát együtt lélegezni, együtt sugdolózni. Tehát tényleg ugye az van mögött a fogalom mögött, hogy néhány, egy szűk kisebbség, néhány ember, egy kisebb csoport összejön, és valamit kieszel, ármánykodik egy többség ellen. Na most, hogyha a többség vagy egy közösség azt gondolja, azt tételezi föl, hogy a vesztére törnek, mondjuk egy nemzet úgy érzi, hogy a nemzet közösségek vesztére törnek, vagy egy birodalom, hogy ellenségei támadnak, vagy egy kis csoport úgy érzi, hogy összeesküdtek ellene, ez akkor lehet nagyon jó, hogyha mozgósítani kell. Tehát, hogyha meg kell magunkat védeni, akkor, hogyha nem is igaz az, hogy mondjuk a vallásunkat megvédeni, megyünk a háborúba, de ha ezt mondjuk a közösségnek, mondjuk a nemzetnek, akkor azt tudja esetleg mozgósítani azokat a tudattalan vagy tudatos erőket, azokat a kohéziós erőket, amik egységbe forrasztják a közös cselekvést, úgy megerősítik, hogy hatékonyan tud működni, föllépni a közösség, hatékonyabban tudja magát megvédeni. Érdekes, hogy persze miközben az ember is, meg a közösség is szenved ezektől a kínzó, fenyegető gondolatoktól, ugyanakkor ezek az önvédelmi mechanizmusait, kapacitásait fokozni tudják. Ha mondjuk én attól félek nagyon, hogy el fogom kapni a vírust, akkor elkezdek majd levegőre menni, futni, egészségesen táplálkozni, vitamint szedni, fölvértezem magam, akár igaz volt az a fenyegetés, akár nem.
Tehát akkor tulajdonképpen van egy mellékes, vagy lehet mellékes haszna is, de hogy engem az érdekel nagyon, amiről beszéltél, hogy miért van szüksége az embernek ezekre. Tehát, hogy egy kicsit törődjenek velünk, hogy fontosak vagyunk, ezt az érzést erősíti meg egy összeesküvés elmélet érdekes módon.
Én azt hiszem, hogy azok az emberek, akik nem kaptak elég törődést, figyelmet, akiknek nem segítettek abban, hogy megértsék a körülöttük élő világot, hogy rendesen bele nőjenek ebbe a világba, azok mindig is szükségét érzik annak, hogy gyártsanak maguknak olyan magyarázatokat, teóriákat, adott esetben összeesküvés elméleteket maguk köré, amikkel úgy érzik, egyrészt, hogy védettek, másrészt úgy érzik, hogy törődnek velük. Tehát
és mégiscsak fontosak.
Igen, ugye, hogyha azt gondolom, hogy engem mindenki meg akar támadni, engem megfigyelnek a titkosszolgálatok, még a szomszéd is ellenem szövetkezik, akkor amögött ott van az a kimondott vagy kimondatlan föltételezés, hogy valószínűleg fontos vagyok, máskülönben nem tennék. Tehát ilyen értelemben, aki nem kapott elég ráirányuló figyelmet, szeretetet, törődést, az, ha ezen a fordított vagy kitekert módon is, de ezt lélektani eszközökkel így pótolja.
Itt most befejezzük, egy hét múlva folytatjuk a témát. Rögeszmék, téveszmék, paranoid, főként közösségi gondolatokról beszélgetünk a Huth Zoltán szakújságíróval. Tovább fogjuk boncolgatni a témát, egyrészt, hogy milyen tipikus paranoiákkal találkozhatunk, illetve mi az az egyéni felelősség, amit esetleg fölvállalunk, vagy éppen nem vállalunk föl emiatt. Maradjanak velünk, Huth Zoltán szakújságíróval egy hét múlva találkozunk. Köszönjük, Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a meghívást.